Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőivel beszélgetünk a Nemzeti Bank inflációs jelentéséről, annak részleteiről. Szervusz, jó reggelt!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval Balatoni András, a Nemzeti Bank igazgatója tegnap az inflációs jelentést, hát fogalmazunk úgy, hogy nyilvánossá tette. Mit mondott Balatoni András, mennyire mérséklődhet, hogy milyen távon mérséklődhet jelentősebben az infláció? Az elmúlt hónapokban óvatosan pár százalékponttal megy lefelé, de hát ez nyilván még mindig nem az a szint, ami kívánatos lenne.
Igen, a jegybank most ugye picit módosított az inflációs pályán. Erre az évre egy picit lejjebb vitte, szűkítette a sávot 16,6 és 18,5% közé. Ugye ez már valamennyivel jobb, mert ugye korábban még 19% fölötti infláció is benne volt a pakliban. Jövőre viszont egy picit megemelte az inflációt azért, mert adóemelések lesznek, és ezt különösen az extra profit adóból jóval több lesz az adóbevétel, majdnem 1000 milliárd forint, és ennek egy inflációs hatást tulajdonítanak. Nyilván ezek a vállalatok ezt az extra profit adót át fogják hárítani a fogyasztókra, így ez a fogyasztói árakban fog jelentkezni. Nagyon érdekes, én nagyon szeretem az inflációs jelentést, megmondom őszintén, és nem azért, mert ez egy adathalmaz, hanem nagyon érdekes háttéranyagok is vannak benne, és gyakorlatilag az egész magyar gazdaságot végigveszi, tehát az infláció csak egy része, és különböző keretes anyagok vannak, érdekességeket is bele tudnak tenni. Most például a magyar inflációval kapcsolatban mindenkitől én azt a kérdést szoktam megkapni, hogy miért nálunk a legmagasabb az infláció, hogy mi ennek az oka?
Találtál választ?
És nagyon összetett a válasz. Ugye két részt lehet hallani, az egyik az az, hogy csak kormányzati hiba, a másik pedig az, hogy brüsszeli szankciók és háborús infláció. És az a helyzet, hogy azért ennél sokrétűbb ez az egész probléma. Különösen abban, annak a fényében, amit tegnap az MNB közölt, hogy a visegrádi hármakhoz képest a magyar inflációs többlet 9,5%. Vagyis gyakorlatilag, hogyha most ugye a 21,5%-os inflációt vesszük, majdnem dupla annyi nálunk az infláció, mint a visegrádi hármaknál, tehát a másik háromnál, illetve több mint háromszoros az infláció a 6,1%-os Eurostat számhoz képest, tehát euróövezeti Eurostat számhoz képest. Tehát ennek kell, hogy legyen oka. És az egyik ok az, amit az MNB inflációs jelentéséből is ki tudtam olvasni, nyilván energia ágazatok, energiaintenzív ágazatoknak a nagyobb súlya, korábban ugye az energiaszállítmányozási költségek megugrás, a nyersanyag hiány, ellátási láncok, ezeket ismerjük, de ezek ugyanúgy hatottak a többi országra is, nem csak ránk. Tehát ugye itt mi nem külön áron kapunk minden, tehát a nemzetközi árak ugyanúgy hozzánk is begyűrűztek. Ami magyar specifikum, ugye az, hogy tavaly volt egy nagyon jelentős forint leértékelődés, ez ugye az importon keresztül megjelent, és ezen kívül, amit ugye tavaly volt egy erőteljes kormányzati pénzkiáramlás is, ez is nagyon megdobta az inflációt, és de hát ezt legalább a lakosság ugye valamilyen szinten el tudta költeni, saját magára tudta fordítani, ez akár még egy jó dolog is lehet, illetve hát itt van a bérfelzárkózásnak a kérdése, ami most már ugye nem bérfelzárkózás, hiszen idén reálbérkereset csökkenés lesz, ettől függetlenül 15%-os béremelkedés van. Tehát magyarán szólva itt az inflációs várakozások is benne vannak az infláció emelkedésében, és nagyon nagy mértékben a vállalati profit.
Ez érdekes a vállalati profit, mert ugye nagyon sokan pestésen szólva sírnak, hogy a különböző kormányzati intézkedések miatt nem tudnak akkor a profitot termelni, de valahogy a jegybanki jelentéseből meg az derül ki, hogy mégiscsak, és akármennyire emelkedtek az energiaköltségek, munkaerőköltség, nyersanyagköltség, úgy tűnik, hogy a profit is nagyobb. Minek tulajdonítja ezt a jegybank? Talált erre választ? Tehát, hogy kihasználva, úgymond a nagy inflációs környezetet, jobban tudtak árat emelni a cégek, és egész egyszerűen kénytelenek voltak azt a partnerek kifizetni, vagy egy egyszeri hatásról van szó, és ez majd például ebben az évben, amikor visszatekintünk, ennek már a jelentős ellen oldalát látjuk majd.
Tulajdonképpen mind a kettő igaz, amit mondtál. Nyilván óvatos megfogalmazások vannak, nem lehet, még szektorokként sem lehet mondani egy nagy igazságot. Egy biztos, hogy az inflációs várakozások, ahogy az embereknek a tudatába beépültek, és ezért veszélyes mindig a túl sokáig és túl magasan tartó infláció, mert beárazzák az emberek a költéseikbe, a fogyasztási szokásaikba, és abba, hogy egyszerűen normálisnak veszik azt, hogy mennyivel növekednek az árak. Az MNB itt például a piaci szolgáltatások áremelkedését emelte ki, tehát azt mondta, hogy már a fogyasztói kosár, amit néztek, annak a 40%-ánál árcsökkenést tapasztaltak, de például olyan piaci szolgáltatásoknál, ahol ugye nincs nagy verseny, ott még mindig emelkednek az árak. De hogy miért?
Milyen ugye, piaci szolgáltatásokra céloznak?
Például telekommunikációs vállalatoknál, banki szolgáltatásoknál, tehát ott, ahol ugye kevés szereplő leülnek ugye egy reggeliző asztal mellé, ugye láttunk már erre példát, és ugye a reggeliző asztal mellett egészen nyugodtan meg lehet beszélni bizonyos számokat, és akkor ezt le lehet egyeztetni, és én ezért tartom nagyon fontosnak ezeket a gazdasági versenyhivatalnak a fellépését, és hogy minél sűrűbben és minél mélyebb vizsgálatokat tudjanak végezni. Nyilván a kartelezés nagyon nehéz kimutatni, mert azért a piaci szereplők ezt ügyesebben, jobban meg tudják csinálni. Aztán, hogy mennyi látszatja, most ugye tegnap eltörölték az ár sapkákat is, hogy aztán ennek mennyi hatása lesz ezeknek a kötelező akcióknak, az ár sapkák eltörlésével, ugye a kötelező akciók számát is majd fogják ellenőrizni. Szóval én inkább ebben bízom, hogy egy idő után olyan szinten csökken a reál kereset, most körülbelül 7%-os csökkenésnél vagyunk, hogy az emberek nem fogják tudni megengedni maguknak a termékeket, és ugye nyilván már most is az alsó polcokról vásárolnak, és akkor majd elkezdődik egy verseny, visszaáll egy korábbi verseny a fogyasztókért, és akkor már nem fogják tudni megtenni ezt a profitorientált inflációt ennyivel emelni. Viszont ahol nagyon kevés a piaci szereplő, ott továbbra is ez a helyzet fennáll.
Hát mondjuk telekommunikációs cégnél vannak az embernek ötlete, hogy felvásárol egy nagy cég egy másikat, és aztán azt a pénzt, azt a felvásárlási összeget valahogy vissza kell termelni, szóval, hogy akkor miért van áremelkedés. Lehetett arról olvasni egyébként, hogy van egy ilyen érdekes belföldi várakozás, hogy persze megugrottak a szállodai panzió árak, de lehet, hogy a külföldi utakkal való verseny miatt itt is komolyabb verseny alakulhat ki a magyar szállásadók között. Ennek a jegybanki jelentés szerint látszanak már a jelei, vagy ezt utólag tudjuk majd meg?
Nyilván ez most ilyen júniusban közölt inflációs jelentés, tehát itt maximum május végi adatok vannak benne, tehát ez még nem látható. Amiben szerintem lehet reménykedni, az, hogy nagyon sok, és ez Balatoni András igazgató tegnap ki is emelte, hogy az inflációnál nagyon sok a lefelé mutató kockázat, és ez esetben ez a lefelé, itt ugye azt jelenti, hogy kisebb lehet az infláció. Tehát ennek az elsősorban, amiről az előbb beszéltünk, hogy reálbérkereset csökkeni, és van, a kereslet csökken maga, tehát nem lehet már mértéktelenül árakat emelni. Ez az egyik. Ez egy nagyon-nagyon fontos. A másik, ami ugyan negatívum, de ez is lejjebb viszi az inflációt, és ez a beruházásoknak a csökkenése. Tehát itt a lakosság részéről is láthatjuk, hogy a hitelezés gyakorlatilag 50-60%-kal csökken. Tegnap további mérsékléseket jelentettek meg a csokkal kapcsolatban, tehát tovább fog csökkenni a hitelezés, főleg amíg ilyen magas vannak a kamatok. Ez ugye az állami beruházásokat is erőteljesen visszafogják, ez is csökken, mérséklődik és mérsékli az inflációt. Ez is lefelé mutató tényező. Az energiaárak továbbra is viszonylag alacsony szinten vannak, ez is leviszi az inflációt, illetve a szállítmányozási árak a COVID járvány előtti szintre estek vissza, ami szintén nagy szó. Tehát gyakorlatilag importált infláció is csak kisebb inflációt fogunk tudni importálni, és ezek alapján lehet mondani, hogy a lefelé mutató kockázatok valószínűleg, most a jegybank előrejelzése szerint ez egyszámjegyű, évvégére az egyszámjegyű infláció mindenképpen úgy tűnik, hogy elérhető. Most, hogy onnan hogy fogják leszólítani 3%-ra, mert 2025 elejére mondták, hogy 3%-ra, tehát ez a jegybanki inflációs cél, le fogják tudni szorítani az inflációt, az majd egy nehéz történet lesz. Ettől függetlenül azt mindig el szoktam mondani, hogy az, hogy évvégére, tehát decemberre lesz egy egyszámjegyű infláció, az azt jelenti, hogy ez a tavaly decemberi amúgy magas inflációs rátához képest lesz majd egy, mondjuk egy 8-9%-os emelkedés. Viszont az lehet látni egyes kategóriákban, termékkategóriában, és itt jó hír, hogy az élelmiszereknél is, hogy átcsökkenés következett be.
Mi az, ami egyébként az inflációs jelentésből még kiderül? Arra gondolok, hogy olyan magas az infláció, hogy ez már a gazdasági növekedési képességeket is visszafogja?
Egyértelműen. Tehát a jegybank előrejelzése szerint idén vagy stagnálni fog a gazdaság, vagy maximum egy 1,5%-os növekedés érhető el, és ők egyértelműen azt mondták, hogy most gyakorlatilag technikai recesszióban van a magyar gazdaság, 3/4 év óta mínusz a GDP változás. Viszont a második fél évre, ahogy csökken az infláció, úgy fog a GDP is emelkedni, hiszen majd a kereslet fog növekedni, és a beruházások is növekedhetnek, és ahogy majd a kamatok csökkennek, úgy lehet majd több beruházást eszközölni, és hát az uniós források nagyon hiányoznak a rendszerből, ez most már egyértelműen látható. Tehát ugye Navracsis Tibor, nem is tudom, egy héttel ezelőtt mondta, hogy még mennyi fog beérkezni, aztán még 1,5 milliárd eurót mondott, amely idén beérkezik, de ugye az még mindig az előző 7 éves tervhez köthető, és hiába lesz megállapodás, hogyha lesz megállapodás, azért remélem, hogy lesz megállapodás, akkor is, mire kiírják a pályázatokat, és az utófinanszírozás miatt ide pénz érkezik, egy jó pár hónap, reméljük, hogy csak hónap fog eltelni, mire ide az uniós pénzekből jut, de továbbra is optimista vagyok, tehát mindenképpen szerintem lesz megállapodás, és legalább a 7 éves tervből, tehát ami mert egyébként 21-ben elindult a 7 éves terv, hát a járvány utáni helyreállítási alapon, meg már rég túl vagyunk a járványon, meg már a helyreállítás is a legtöbb országban ezeket a forrásokat már régen használják, tehát ha megkésve is, de azért le fogjuk tudni ezeket, hívni ezeket a forrásokat.
Szabó Annát, a növekedés.hu vezető szerkesztőjét hallották, a 10 órai hírek után folytatjuk majd.